Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Pál apostol köszöntésével. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hát jó találkozni ismét ilyen formában is, hiszen nagyon régen volt, május végén, amikor utoljára katekézisen találkozhattunk egymással, és az elmúlt napokban, amikor mindenki a tanévkezdéssel volt elfoglalva, akkor leginkább a tanévkezdésnek a nehézségei emelkednek ki. Mi mindenre kell figyelni, mi mindentől elszoktunk, és ismét be kell állítani a napi rendbe, ismét figyelni kell rá. Pedig most a katekézisre készülve örültem, hogy tulajdonképpen jó az a ritmus nekünk, hogy időről időre van mód újra kezdeni, akár életünknek egy-egy szakaszát, fázisát, akár pedig ez a rendszeresség, ez a visszatérő ritmus segíthet bennünket, hogy új lelkesedéssel és akár új szempontokkal is hallgassuk ugyanazokat az igazságokat, amelyeket már ismerhetünk. Hiszen amikor mi változunk egy-egy hosszú időszak során, olyan élmények kapcsán, amelyek pozitív vagy esetleg fájdalmas módon érintenek bennünket, akkor a mi érdeklődésünk, a mi érzékelésünk megváltozik, és más módon, új szempontok alapján ismerhetjük meg Istennek az örök igazságait. És ez egy jó dolog, hogy most ilyen új szemmel folytathatjuk a katekézisünket, új élményekkel, új tapasztalattal és új értelmezési, hát mondjuk így ajándékkal, amit kaphattunk az elmúlt időszakban. Annyi minden történt ezen a nyáron, amióta nem találkoztunk, csak a legfőbb és közösségi eseményekre hadd utaljak röviden. Akár ünnepelhettük a Mária Gyűdi kegyszobor 300 éves évfordulóját, amire persze lehet azt mondani, hogy ez egy szobor, ez így van, de hogy 300 év óta, sőt azt megelőzően hány és hány ember zarándokolt Mária Gyűdre, azért, hogy gyógyuljon, azért, hogy erősödjön, hogy szabadságát visszanyerje, lelkének a szabadságát, ez óriási ajándék, amit meg kell köszönni. Vagy gondolhattunk Ferenc pápánknak az enciklikájára, amely a hit gondolatát foglalja össze, és a hitnek a fényességéről, ragyogásáról szól. Mindenkinek ajánlom, megjelent magyar kiadásban is, nem is túl hosszú, érdemes elolvasni, hiszen azt a hitet, amit ajándékul kapunk, nagyon szépen, minden területre kiterjedően fogalmazza meg és adja felénk a hívő közösség felé. Az persze külön érdekessége ennek a dokumentumnak, hogy úgy beszél róla, mint ahogy valójában így is van, hogy ez olyan, mint egy négykezes zongora mű, hiszen a dokumentum jelentős részét 16. Benedek pápa írta, ő azt mondja, hogy hát néhány gondolatot fűzött hozzá ehhez, tehát egy külön érdekessége is van ennek a dokumentumnak. Aztán ugyancsak nagy esemény és ajándék volt városunk egyházmegyénk életében a világifjúsági találkozóval párhuzamosan megrendezett ifjúsági találkozó itt Pécsett, ahol több ezer fiatal vett részt majd egy héten keresztül a közösség a hit örömét megtapasztalva, és fölkészülve arra, amit Szent Atyánk mottóként jelölt ki a fiatalok számára, menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet, legyetek küldöttek, legyetek misszionáriusok. Meghatározó esemény volt ez sok-sok fiatal és a segítkezők számára, de hát mindannyiunk számára, akik hosszabb, rövidebb ideig bekapcsolódhattunk ezek eltalálkozónak az eseményeibe is. És természetesen Isten hatalmas tetteit sorolhatnánk a saját életünkből is, mert ez ugyanúgy fontos az egész közösség számára is, hiszen az életünk ilyen szempontból sem magánügy, hanem a közösségnek az ajándéka, java is. Újra kezdünk, bár egy érdekes szituációban vagyunk, hiszen a hitévében a hitvallásnak az egyes tételeit vettük hónapról hónapra sorra, és még 3 hónap idejére, tehát 3 témát még a hitvallással kapcsolatban veszünk, a hitévének a lezárásáig, és ebben is van egy pici módosulás, már ez a májusi alkalommal is így volt, hiszen ott alkalmasabbnak tűnt a Szentlélekről beszélni, hiszen pünkös környékén voltunk, arra készültünk. Most tehát nem a Szentlélek elküldéséről fogok elmérkedést, vagy néhány gondolatot tartani, megosztani, hanem Jézus Krisztusnak a mennybe meneteléről, amit a hitvallásban így fogalmazunk, fölment a mennybe, és ott ül az Atya Isten jobbján. Jézusnak a hazaérkezése, Jézusnak a visszaérkezése ez. A hitünket vizsgáljuk ebben az évben, hit nagy ajándékát, és azt, hogy mit jelent ismerni, szeretni, tudni, megvallani. Annyiféle aspektusa van a hitünknek, és mind-mind átjárja az életünket, de ahhoz, hogy jól ismerjük a hitünket, ez minden területen jártasnak kell lennünk. Hitünk egyszerre személyes, ugyanakkor hisszük azt is, valljuk, hogy a kinyilatkoztatásból kapjuk, tehát igaz, tehát objektív, és azzal együtt, hogy személyes, a legszemélyesebb döntéseinket hordozza, azzal együtt mégis van egy rendszere, egy átlátható, tanulható rendszere, és mi most ebbe a rendszerbe lépünk be úgy, hogy mindig a hitnek a személyes vonatkozására is szeretnénk figyelni. Volt arról is szó, hogy a hitigasságok között van egy bizonyos hierarchikus rend, ami nem azt jelenti, hogy egyik igazság fontosabb a másiknál, egyiket inkább, másikat kevésbé kellene hinnünk vagy elfogadnunk, vagy néhány hittétellel kapcsolatban választási lehetőség lett volna, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy egyik igazság a másikból következik. Egyik igazság a másikra épül, és nehezen tudjuk érteni, értelmezni, ha az alapot kevéssé ismerjük, ezért követjük a hitvallásnak a logikáját a katekézisünk során is. Azt is szeretném csak ismételni, hangsúlyozni, hogy azon túl, hogy rendszerét is nézzük a hitünknek, evangelizáló szempontból is nézzük. Mit jelent evangéliumot hirdetni? Az evangélium számára hogyan ad biztos támpontot a mi hitünknek az ismerete? Tehát a hitünkre úgy is tekintünk, a hit az, amit átadunk, amit megvallunk, amit átadunk. És ez is gyönyörű módon tágítja a hitismeretnek a lehetőségeit is. A mai téma, ahogyan erről említést tettem, a végső dolgokra irányítja a figyelmünket, legalábbis annak egy részére, Jézus Krisztusnak az Atyához való mennybe történő felemelkedésére. Ezzel a hittitokkal kapcsolatban felolvasom a Márk evangéliumának 16. fejezetének 15. és 20. verseit, amelyek nagyon gyönyörűen, nagyon tömören fogalmazzák meg és adják tudtunkra ezt az örömhírt. Jézus megjelenése után így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe. Elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Jézus Krisztus mennybe menetelét most 2 szempont alapján vizsgáljuk. Az első, fölment a mennybe, a mennyországba. Mit jelent ez? A második pedig az Atya Isten jobbján ül, ez pedig ugye az Istennek a dicsőségét, az egyenrangúságot fejezi ki. Mit jelent ez a mi hitünk vonatkozásában? Nézzük meg talán elsőként azt, hogy Jézus Krisztus mennyőmenetelének mi a jelentősége, mi a tanításnak a magja, és milyen jelentőséggel bír a mi életünk számára. Amikor Jézus mennyőmeneteléről beszélünk, akkor azt is állítjuk, hogy Jézus Krisztus teste már a föltámadáskor elnyerte azt a formáját, azt a lényegét, amit megdicsőült testnek mondunk, de ez még a megjelenéseiben nem volt teljesen egyértelmű, nem volt teljesen nyilvánvaló. Természet fölötti jelenségek kísérték Jézusnak a megjelenését. Gondoljunk csak arra, amikor föltámadása után zárt ajtókon keresztül megjelenik az apostoloknak. Amikor az ország különböző egymástól távol lévő pontjain, legalábbis az evangéliumok leírása szerint találkozik az apostolokkal, tanítványokkal. Aztán nagyon nagy jelentősége van annak is, amit ilyen szempontból ritkán gondolunk át, hogy miért is volt szüksége Jézusnak, vagy inkább azt mondom, nekünk arra, hogy ő egy ideig még velünk maradjon. Ugye 40 napot így tekintjük, hogy velünk volt. Közösségben volt a tanítványokkal, és tanította a tanítványokat. Hát a föltámadott Krisztus a megdicsőült testével, ami még rejtve van az embernek a szem előtt, és ez is érdekes, hogy miért van rejtve, itt marad. Közösségben van a tanítványokkal, és tanítja őket. Az a tény, hogy 40 napig velünk van, egy ideig még velünk marad, velünk időzik, ennek nagy jelentősége van a tekintetben is, hogy a föltámadás igaz. Nem egy pillanatnyi élményről van szó, nem egy átsuhanó látomásról van szó, amit néhányan láthattak, mások pedig csak inkább hallottak róla, hanem egy valóságos tényről van szó. Tehát pusztán az az esemény, hogy 40 napig a tanítványokkal marad, mint egy igazolása Jézus Krisztus föltámadásának is. Hiszen ha több tanítványnak, apostolnak, több-több közösségnek megjelenik, és ugyanaz a tapasztalatuk, ugyanaz az élmény mindannyiuk számára, nyilvánvalóan ez egy megerősítő tapasztalat, hogy az esemény igaz. Tehát nem tudjuk elfogadni azt az állítást, miszerint csak a hitükben támadt volna fel. Éppen ez a 40 napos módon leírt tartózkodás is azt hivatott igazolni, hogy tény, hogy igaz, hogy valóságos Jézus Krisztusnak a föltámadása. Ugyanakkor szüksége van a tanítványoknak arra is, hogy legyen több idejük megtapasztalni Jézus Krisztus föltámadott mi voltát. Miért? Hogy tanúskodni tudjanak róla. Úgy, ahogyan az imént hallott evangéliumi rész utolsó mondata beszélt erről. Ők pedig elmentek, és tanúságot tettek Jézusról, a föltámadottról. Szükség volt a tanítványoknak arra, hogy egy ideig ezt az óriási élményt, eseményt, egy halottnak az életre támadását, a föltámadást, azt jól tudják értelmezni, és nem csak ezt, hanem ennek az eseménynek a fényében jól tudják értelmezni saját életüknek az eseményeit is. Vagyis Jézus ez alatt az idő alatt tanítja az apostolokat, a tanítványokat, hogy jól tudják értelmezni az eseményeket, hogy jól lássanak, jól értsenek. Azt lehetne mondani, ebben a 40 napban Jézus mint egy ilyen hermeneuta, értelmező jelenik meg az apostolok számára, úgy egyébként, ahogyan az Emmauszi tanítványok történetében ezt olvassuk. Ugye melléjük szegődik, kérdezgeti őket, mi történt, miről beszélgettek az úton, és az írásokat kifejtve magyarázzák, nem ennek kellett történnie? Nem ez volt megírva róla? Olyan jó lenne csatlakozni tanítványok közösségéhez ebben a periódusban, amikor fölismerik, de hát nem ennek kellett történnie? Nem így mutatkozik meg Istennek a jósága, Istennek az irgalma? Amikor kezdik fölfedezni, hogy te Jézus, hát akkor tényleg igaz a nyolc boldogság tanítása. Mi alig akartuk elhinni. Akkor tényleg igaz, amit az ellenség szeretetről mondtál. Ezek a fölismerések mennyire fontosak, mennyire emberi sorsot fordítóak, amikor már nem az emberi okoskodási az elsődleges szerep, hanem egyszerűen az élmény, a tapasztalat erősödik meg, hogy ő él, és mert él, ezért Isten fiának bizonyul, hűséges fiának, tehát igaz mindaz, amit tanít. Dicsősége még ebben az időszakban rejtve volt. Mégis, mint egy jó pedagógus, fokozatosan tárja föl az igazságot, hogy el tudják viselni, hogy be tudják fogadni, hogy a fölfedezésnek az élménye segítse őket. Ugye mennyire szükségünk van a fölfedezésre? Mennyi mindent próbáltak gyerekkorunkban, ifjúkorunkban megtanítani velünk? Sok mindent befogadtunk, vagy talán bifláztuk, de mikor vált igazán a sajátunká? Amikor az fölfedezés élményével értettem meg. Amikor már az enyém volt. Teljesen. Amikor már nem volt szükség a tanárnak a segítségre, mert önállóan sajátommá lett az a tanult anyag. És ez a tapasztalat, vagyis hogy egy ideig Jézus együtt van a tanítványokkal, ugyancsak annak a gondolatnak ad alapot, amit 16. Benedek pápán fogalmazott meg, és többször idéztem már én is, tehát egy nagyon meghatározó mondat, amikor azt mondja, a kereszténylét kezdetén nem egy ideológia, nem egy erkölcsi döntés áll, hanem a föltámadottal való találkozás. Tehát a kereszténylét kezdetén egy találkozás van. Persze akkor az nagy kérdés ugye mindannyiunk számára, hogy a hitem mire épül. Egy ideológiai biztonságra, egy morális kategóriarendszerre, vagy egy találkozásnak a gazdagságára, illetve annak bizonytalanságára is, hiszen ez egy dinamikus valóság. Jézus Krisztus mennybe menetelével az emberiség visszavonhatatlanul belép az Istennek a világába. Ezt ünnepeljük karácsonykor is, már előrevetítve. Az Isten fia emberré lett, hogy az ember Isten fiának bizonyuljon. Ez ismétlődik meg húsvétkor, amikor meghal és életre támad. És ennek mindegy koronája, amikor Jézus fölmegy a mennybe. Az Isten fia emberré lesz, hogy az ember Istennek bizonyuljon. Ez az Isten világába való átlépést jelképezi, szimbolizálja és hangsúlyozza a felhőnek a jelenléte, ami ugye a Szentírás szóhasználatában mindig Isten jelenlétére utal, rejtettségére, de valóságos jelenlétére. Gondolhatunk itt a 10 parancsolat adásakor a Sínai hegyen, felhőt akarja el. Nem lehet látni, de ott van, bizonyosan ott van. Belép Jézus, aki értünk ember élet, belép az Istennek a világába. Ugyanakkor, mint ahogyan már a föltámadásról szóló katekézisben beszéltem erről, ez a kettősség, Isten világa, ember-Isten világa, ez csak bizonyos szempontból helytálló. Majdnem, hogy azt lehetne mondani, hogy módszertani szempontból, vagy magunk számára helytálló, hogy jól értsünk. Mert éppen a megváltás eredményezi azt, hogy nincs két világ. És éppen Jézus Krisztusnak a mennybe menetele egy ilyen bizonyossága annak, hogy teljesen egy világ van, amit az Isten megálmodott, amit nekünk ajándékoz, és amiben most már otthon vagyunk. Most már gyermekekként a miénk, a sajátunk. Jézus Krisztus mennybe meneteléről valljuk, hogy egyszerre történelmi esemény, és az a történelmi esemény transzcendentális esemény, tehát Isten világába átlépő, átutaló esemény. Ebben tudjuk valójában érteni és értelmezni. Az is nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus földéletének az első momentuma és az utolsó ugyanazt tanítja nekünk. Az alászállás, a fölemelkedés az Isten szeretetének a jele. Belép az ember világába, hogy aztán az ember be tudjon lépni az Istennek a világába. Határokat hidal át, sőt, határokat bont le, semmisít meg ezzel a két gesztussal, az alászálló és a fölemelkedő gesztussal. Ennek egy csodálatos megfogalmazását halljuk legfőbb egyházi ünnepeinkor, amikor felolvassuk a Filippi levélből a himnuszt, második fejezet, 5. és 11. versei között. Jézus Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, de Isten felmagasztalta őt, és fölemelte, hogy az ő nevére hajoljon meg minden térd az égben és a földön és az alvilágban. Alászállás és fölemelkedés. De ugyanakkor ez az ember útja is. Kézen fog bennünket, fölemel bennünket. Az az emberi lét, ami sebzett, ami az Isten szeretete nélkül egy elveszett lét, ezt ő fölemeli, magához emeli. Jézus Krisztusnak a mennybe menetele jelenti azt is, hogy az az isteni álom, amit az ember teremtésekor megálmodik az Atya, vagyis hogy egyek vagyunk vele, és semmi nem szakít el bennünket tőle, ez megvalósul. Úgy, ahogyan János evangéliumában már ezt Jézus profétikusan előrejelzi, az Atyához megyek, az Atya és én egy vagyunk. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, és én is szeretem, és az Atya és én lakást veszünk nála. Ugye lakást venni valakinél, együtt élni, az a teljes közösséget jelenti. Egy mindenünk. Az Atya terve megvalósul. Istennél van az ember. Óriási ajándék. Az ember már most, Jézus Krisztusban, kértünk emberé lett, az Istennél van. De mást is jelent. Jelenti azt is, hogy dicsőségben van az ember. Nem csak egy értelmi tapasztalat, tudás, egy erőforrás Jézus Krisztusnak a föltámadási és mennybe menetele, hanem az a valóságos bizonyosság, hogy az emberi természetünk megdicsőült Jézus Krisztusban. Istennél van, és ennek a bizonyosságnak a mi mostani életünkre is nagy jelentősége van. Az emberi természetünk meggyógyult. És így kell nekünk keresztényeknek, de így kell minden más testvére is tekintenünk. A teremtett, a bűnbe esett, de a megváltott ember meggyógyult. És ami sebe volt, ami fájdalma volt, az most ékességévé válik, dicsőségévé válik. Emberi természetünk az Istennél van. Tehát amikor gondolkodunk például az elmúlásról, gondolkodunk például a testnek a meggyengüléséről, betegségről, az öregedésről, képességeknek az elvesztéséről, akkor milyen megerősítő bizonyosság az, hogy ez az emberi test, ez dicsőséges testé formálódik. Milyen fájdalmas nézni egy beteg emberi testet, és a fájdalomban az is benne van, hogy hová lesz, hová múlik el, hová tűnik el, és milyen megerősítő az, hogy de hát amit látok, az újjá alakul. Isten gyönyörűséges szépé teremti. És Jézus Krisztus mennybe menetele ennek a bizonyossága, és ennek a biztos tapasztalata. mint ahogy annak is egy megerősítő alapot ad, hogy Isten országának a törvényei érvényesek. És már most. Tehát nem csak arról van szó, hogy kipróbálta, tehát érvényes, tehát akkor próbálkozzunk mi is, mert sikerre fog vezetni, hanem egyszerűen bennünk ennek az országnak a törvényei működnek, adnak erőt, fejtik ki a hatásukat. Mi, akik a keresztségben elnyertük ennek az országnak a polgárjogát, hogy otthon lehetünk benne, megkaptuk a bérmálás szentségében a léleknek az ajándékát, az eukarisztiában táplálkozunk, bennünk ennek az országnak a törvényei bizonyosan érvényesülhetnek. Nem csak kicsit, nem csak néha, nem olykor, hanem bizonyosan és mindig. Ilyen szemmel is kell, sőt azt gondolom, csak így szabad olvasni Jézusnak a tanítását. Hogy ez valóság, ez nem csak egy meghívás, nem csak egy erős erkölcsi felszólítás arra, hogy hogyan éljünk, hanem egy bizonyosság, egy valóság. Abban is megerősít bennünket Jézus mennybe menetele, hogy Jézus Krisztus előttünk jár. Ezért azt lehet mondani, Jézus Krisztus mennybe menetele a mi utunk is. Ez a mi lehetőségünk. Sőt, ez a tapasztalat abban is megerősít, hogy már most ebben a méltóságban élhetünk. Ezt a dicsőséget, ezt a méltóságot követjük. A másik gondolatkör, mit jelent, hogy Jézus az Atya jobbján ül? Ezt nézzük meg egy pár gondolat erejéig. Ez a megfogalmazás, az Atya jobbján ül, ez azt jelenti, hogy egy lényegű az Atyával a szentírási szóhasználat szerint. Az Atya jobbja, az Atyának a dicsősége. De hát ez így van az udvariassági szabályokban is, éppen ebből a megfontolásból. Valakit jobbomra ültetek, akkor megtisztelem. Fontos vagy számomra. Az Atya jobbjára ülteti a fiút. Egy lényegű vele. Fontos vagy számomra. Megosztom veled mindazt, amim van. Egyek vagyunk. Az Atyával egy lényegű. Az Atya jobbján ül, annak a beteljesedését látjuk, hogy a Messiás országa már elkezdődött. Olyan szép olvasni, időről időre olvassuk ezt a szentírási részt is, Dániel könyvének 7. fejezetének 14. versében az ősöregről szóló látomást, amikor azt mondjuk, átadta neki a hatalmat, dicsőséget és az országot. Jézus fölmegy a mennybe, teljesíti az Atya akaratát, és ő pedig átadja az uralmat. Uralkodj! Mindazt, amit megnyertél, az a tiéd. Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, ez a hittétel számunkra azt is jelenti, hogy közben jár értünk. Nem csak egyszerűen onnan fölülről, ha szabad egyáltalán ezt így fogalmazni, szurkol nekünk, hát ha sikerül. De hát egyébként elmondtam nektek mindent, hát most mi lenne itt a gond? Hanem közben jár, figyel, támogat a lelke által, bennünk él. Közben jár értünk, a legjobbat akarva nekünk. És ilyen szempontból egészen új értelmet kap a János evangéliumának 12. fejezetében a 32. vers, amikor ezt olvassuk és halljuk, amikor fölemeltetnek a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Mire mondja ezt Jézus? A keresztre. János evangéliumának, evangélistának a logikája szerint Jézus Krisztusnak a dicsősége a kereszt. Ezért van az, hogy középkori ábrázolásokban nagyon sokszor a keresztet trónusként ábrázolják, mert az már a dicsőségnek a helye. A kereszt az Atya jobbja. Tehát, amikor így tekintünk Jézus keresztjére, akkor a saját keresztjeinkre is így kell tekinteni. A kereszt az nem egy Istentől eltávolodott életállapot, nem egy olyan valami, ahol az Isten hallgat, az Isten eltűnik, az Isten után kiáltani kell. A kereszt az Isten jobbja, az Atyának a jobbja, az Atyának a dicsősége, az Atyával egyenrangú állapot. Mert hogy az Atya szenvedélyesen, szenvedéssel szereti az embert. És Jézus Krisztusnak a keresztje, és annak a dicsősége, amikor fölemeltetnek a földről, mindeneket magamhoz vonzok, ennek a bizonyossága. Közben jár értünk, és az élettel akar megajándékozni. Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, ez jelenti azt is, hogy szüntelenül dicsőíti az Atyát, vagyis hogy szereti. A dicsőség, ugyancsak a Szentírás szóhasználatát, ha nézzük, akkor azt jelenti, hogy abban a méltóságban van, ami őt megilleti, és abban nincs semmiféle sérülés, semmiféle seb, semmiféle hiány. Jézus dicsőíti az Atyát, hálát ad az Atyának, mindazért, amit ő tett az emberért. Bemutatja az engesztelő, dicsérő áldozatot. És ennek óriási jelentősége van. Tehát mindaz, amit most tettünk a Szentmisében, egy jó fél órája, az pontosan ez. Jézus ott van az Atyánál, közben jár értünk, dicsőíti az Atyát, és bemutatja újból az engesztelő áldozatot. Közben jár értünk. A Szentmise áldozata ez. Ezért olyan fontos számunkra a liturgia. Nem csak valami szépet csinálunk, nem csak valami cselekvések egymás utániságát, ami az évszázadok során kialakult és szép, és az embert megérint, és mivel próbál higgadt és megfontolt lenni, ezért mindenkire egyaránt hatással van. Szó nincs erről. Ez az emberi megfontolás. Hanem Krisztus, aki az Atya jobbján ül, közben jár értünk, és újból bemutatja az engesztelő és a dicsérő áldozatot az Atyának. Ezért nem tehetünk akármit a liturgiában. Mert ennek a középpontja nem az ember, nem a mi szövegeink, nem a mi gesztusaink, vagy nem a mi érzéseink, hogy hogyan érzem magamat a liturgián, vagy mit gondolok, tetszik vagy nem tetszik, hanem hogy Krisztus, az, aki az Atya jobbján ül, ismét föláldozza magát. Ezzel folyamatosan dicsőíti az Atyát. De ugyanakkor ez a bizonyosság azt is aláhúzza számunkra, hogy tulajdonképpen a mi küzdelmünk, amit itt a földi életben élünk, már célban van. Biztosak lehetünk abban, hogyha Krisztushoz ragaszkodunk, akkor oda jutunk, ahol ő van. Tudjuk a végét. Tudjuk, mi lesz életünknek a vége. Nem a pusztulás, nem az elveszettség, nem a megsemmisülés, hanem Istennek a dicsősége. Az Atya jobbjára kerülhetünk. Ilyen szempontból is szimbolikus a Máté evangéliumának 25. fejezete, ami az utolsó ítéletről szól. A jobbjára állítja, baljára állítja azokat, akik hát nem tették meg mindazt, amit Jézus kért. Az Atya jobbjára kerülni, az Atya dicsőségébe kerülni, az Atya életét élvezni, abban részesedni, maradéktalanul is, minden hiány nélkül. És Jézus a mennybe menetelekor buzdít is bennünket, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És ez a küldetésnek is az alapja. Én nem hagytalak el benneteket. Nem hagytalak árván benneteket. Elküldtem a lelket. Aki eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam. Aki vigasztal, aki bátorít. Aki értelemmel tölt el. Aki a megújulásnak a lelke, aki az erőnek, a jámborságnak, a józanságnak a lelke. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És ez a biztatás, ez a bátorítás az, ami bennünket arra indít, hogy menjünk és hirdessük Istennek az irgalmát. És nincs okunk félni, hiszen Isten uralma már bennünk megvalósult. Tehát mindaz, aki befogadja Jézus tanítását, ez a tanítás erővel működik annak az életében, és Isten országa már megvalósul. Nem egy jövőbeli, egy reménybeli esemény, hanem most mindennapi valóság számunkra. Ezért mondja Jézus, Isten országa nem itt van, ott van, amott van. Ne keressétek, hanem Isten országa köztetek van, bennetek él. És azt is valljuk a hitvallásban, és országának nem lesz vége. Örökkévaló. Nem egy nagyobb jóba emel be bennünket Jézus, hanem az örökkévalóba, a teljesbe, amire mindannyian vágyakozunk és várunk. Jézus Krisztus fölment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Jézus Krisztusnak a mennybe menetele a mi utunk is. Jézus Krisztusnak az Atyához való fölemeltetése az ember útja. Jézus Krisztus az Atya jobbján, ez az embernek a dicsősége. De bennünket is abba akar bevonni, hogy életünkben, mert hogy ezt megismerhettük, megtapasztalhattuk, merjük tenni azokat a cselekedeteket, merjünk engedelmeskedni azoknak a törvényeknek, amelyeket Jézustól tanulunk. Hogy ez a dicsőség már most a miénk lehessen. Ne egy elfeledett valóság legyen ez, ne olyan valami, amit olykor-olykor vágyunk, de egyébként távol van tőlünk. A hitvallásból még az egyházról szóló részt szükséges áttekintenünk, és aztán az ítéletről szóló részt, ami ugyancsak hitünknek egy fontos alaptétele. De a mai témát lezárva szeretném a három kérdést megfogalmazni, illetve föltenni, hogy ez segítséget jelenthet, vagy jelentsen az további gondolkodáshoz és elmélkedéshez. Az első, ami egy személyes vonatkozású, akkor, amikor azt mondom magamról, hogy céltudatos vagyok, céljaim elérése érdekében cselekszem, akkor mit jelent ez a céltudatosság? A végső célt, az isteni dicsőséget jelenti, vagy pedig valami olyan eredményt, eredményességet, amit én magam tűzök ki magam elé? Milyen hatása van ennek a végső célnak döntéseimre vonatkozóan? A második kérdés a személyes fejlődésemre irányuljon. Vajon le tudom-e írni, meg tudom-e fogalmazni saját magam számára, hogy Isten országának a törvényei hogyan növekedtek, gazdagodtak bennem? Hogyan fejtették ki egyre inkább a megerősítő hatásokat? Mi a kapcsolatom ennek az országnak a törvényeivel? Ez a dinamikus kapcsolat, ami fejlődik, ami alakul, ami növekedhet, ami gazdagodik. A harmadik kérdés az a közösségi vonatkozást fogalmazza meg. A közösségeinkben, családunkban, kapcsolatainkban a milyen törvények irányítják kapcsolatainkat? Milyen szabályok, milyen szokások, és ezek hogyan viszonyulnak Isten országának a törvényeihez. Tehát a közösség életünkben milyen szabályok azok, amelyek alapvetően lényegileg meghatározzák kapcsolatunkat, egymáshoz fűződő viszonyunkat, és hogyan viszonyulnak ezek Isten országának a törvényeihez. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét, így a mai estén, az első estén, most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon és oltalmazzon benneteket a mindenható Isten, és utalmazzon meg benneteket az örök élettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen.